Imádkozz el életünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a Te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos, mindenkor szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülő, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad ebedek, anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas. Akarsz is segíteni, ó, irgalmas. Kell is segítened, ó, hűséges. Fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennyek ékessége. Kikértem és segélyedet hasztalanul, kitárhozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztos mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szőszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Legkegyesebb szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki,
hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közbenjárásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szüzek, Szent Szüze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök igének szent anyja, hanem hallgass meg kegyelmesen. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínjanak. Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Imádkozzál érettünk, Szent József,
hogy méltó felsünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Szentséges szűzanyád jegyesének érdemeiért add meg nekünk, Urunk, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására elnyerjük, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
És örvende Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendezted a világot, add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlevő isteni fölség.
Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istenem, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, lebogóva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Áldott legyen az Isten.
Áldott.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus szent neve.
Áldott legyen Jézus szent szíve.
Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
Áldott legyen Jézus drága vére.
Áldott legyen Jézus drága vére.
Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szent József a szent szűz jegyese.
Áldott legyen Szent József a szent szűz jegyese.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Könyöret adtál a mennyből, alleluja.
Amen, minden gyönyörűsége teljes, alleluja.
Könyöret. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kényszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány további két évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, fogalmaz bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, ez jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak, azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az új építésű lakásokat és családi házakat csupán 5%-os áfakulcs terheli. További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye bejelentése 2026 végéig megtörtént. A könnyítést a szakmai szervezetek, az építési vállalkozók országos szakszövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatták, tette hozzá. Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt, fogalmazott Varga Mihály. A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti, fogalmaz a pénzügyminiszter. Magyarország kormánya a nemzetet a családokon keresztül látja és büszke arra, hogy ma már több mint 30 támogatási forma és intézkedés segíti a magyar családokat, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Tiszalúci bölcsöde átadásán kiemelte, hogy a bölcsödei férőhelyek száma az elmúlt majdnem másfél évtizedben jelentős mértékben nőtt, ez hozzájárult a munka és a magánélet közötti kiegyensúlyozott kapcsolat megteremtéséhez. Hozzátette, a munka és a család a 2010 utáni Magyarországon már nem ellentétes fogalmak, és arra is emlékeztetett, hogy a férőhelyek száma már meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es 32 ezernek. A kapacitás bővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, több ezer férőhely építése zajlik jelenleg is az országban, tette hozzá. Az MBH Bank 2,7%-os gazdasági növekedést vár az idén, amely jövőre elérheti a 3,7%-ot, mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrum vezetője a pénzintézet makrogazdasági előterjesztéseket bemutató tájékoztatóján. Közölte, a januárban kiadott 3,5%-os idei GDP növekedési előrejelzésüket az exportpiacok gyengélkedése miatt csökkentették, továbbá a lakossági fogyasztás sem érte el a várt mértéket. Hozzátette, a hosszú távú kilátások változatlanok csupán eltolódtak 6 hónappal, így a hazai gazdaság növekedési pályája továbbra is pozitív. Az MBH várakozása szerint az év második felében az emelkedő reálbéreknek köszönhetően bővülhet a fogyasztás, és várhatóan javul a külső környezet is. Az elmúlt évek súlyos kihívásai során a magyar külpolitika mindig a jó válaszokat találta meg, eközben Brüsszel kudarcot vallott a válságokra történő reagálás során, jelentette ki az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar külpolitika magyar és szuverén kizárólagos célját a nemzeti érdek érvényesítése határozza meg. Sokszor túlerővel szemben. Most a veszélyek korában ennek a külpolitikai felfogásnak még nagyobb jelentősége van, fogalmazott. A válságokra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette, hogy a liberális gondolkodásmóddal szemben van egy sikeresebb alternatíva Magyarországon, fogalmazott. Hozzátette, ezért próbálják Brüsszelből minden eszközzel támadni Magyarországot a magyar baloldal közreműködésével. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északi szélcsendes földjekben hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 20 éve az Európai Unióban címmel egy kerekasztal beszélgetést szervezett Miskolcon, ahol a vármegye, a városi önkormányzat és az egyetem vezetői vitatták meg tagságunk előnyeit. A csatlakozás gazdasági előnyeiről Pelcné dr. Gál Ildikó, az Európai Számvevőszék magyar tagja, korábbi európai parlamenti képviselő adott tájékoztatást.
2003-ban volt egy népszavazás, aminek eredményeképpen elindult egy nemzeti konszenzuson alapuló közös siker, hiszen pártokon átívelően, pártoktól függetlenül a érvényesen szavazók 84%-a szeretett volna az Európai Unióhoz csatlakozni. Tehát tényleg ez egy konszenzusos dolog volt, aminek eredményeképpen ez a csatlakozás létrejöhetett, ami engem a katedrán ért körülbelül, hiszen akkor már a Miskolc Egyetem gazdaságtudományi karának az igazgatója voltam, docensként dolgoztam, és pontosan akkor, mint egy forgószél, bekerültem a politikába, és ki is repültem az Európai Unió fővárosába, Brüsszelbe, majd még nagyobb fordulattal az Európai Unió egyik tagállamába maradva, a politikából kikerülve, jelen pillanatban a szakmai pályámat építem az Európai Unióban, és nekem egy mondatos várakozásom volt az Európai Unióval kapcsolatban. Meggyőződésem volt, hogy egyrészt oda tartozunk, tehát ez nem volt kérdés számomra, én is értettem, hogy miért nevezzük ezt igazi csatlakozásnak. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy együtt, akkor 28-an, vagy most 27-en többek vagyunk mindenféleképpen, és erősebbek vagyunk, mint egyenként lehetnénk, mint Magyarország egyedül lehetne. És azt gondolom a jövőről, hogyha most 24-et írunk, akkor együtt meg kell maradnunk annak, amik egyenként lehetnénk. Tehát ilyen jövőt szeretnék látni az Európai Unióban. Tamás felvezette, hogy azért nem jött el egy út, mert hogy nem kapott pénzt az Európai Unióból. Ez a pénz, ez 1989-ben kezdődött, tehát jóval a csatlakozás előtt, polgármester úr már említette is, ez volt a bizonyos FAR program, amit talán sokan ismernek és emlékeznek rá, aminek keretében, tényleg mint egy világító torony, elindult a gazdasági szerkezet átalakításunk, talán emlékszünk arra az időre, hogy bizony ez elég jelentős lépésekkel járt, és aztán, amit rektor asszony említett, az pedig a Tempus program volt, aminek a keretében oktatók és hallgatóknak a cseréje elindulhatott, és ösztöndi programok indulhattak el. És bizony hajlamosak vagyunk az Európai Uniót csupán gazdasági szempontból nézni, gazdasági aspektusból tekinteni rá, adott-e nekünk, mennyit adott, és mikor adott, és hogy adott, hát akkor nézzük a számokat. Hogyha általánosságban támasztanám alá számokkal ezt a csatlakozást, akkor azt tudom mondani, hogy például a nominális GDP-nk 2,4-szeresére nőtt. 85 billió volt 2003-ban, 2024-ben pedig 203, vagy a 4,3-szorosára nőtt a GDP per capita értékünk. Vagy a munkanélküliségi ráta mennyire lecsökkent, ugye Tamás említette 30% volt, most átlagosan 4,2, de a hosszú távú munkanélküliség 1,5%. Vagy a másik oldala ennek a munkaerő részvételi arány, az megnőtt. 54% volt, most 67%. Ez egy óriási növekedés, tehát átfordulás van. Vagy hogyha az FDI-t nézem, ott is jelentős tőkevonzó képességünk van, persze sose leszek elégedett. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van. Én szeretném, hogyha a fejekbe, a humán erőforrásba kerülne ez a tőke, és kevésbé a betonba. Szeretem a betont, csak az annyira szilárd, annyira törhetetlen, és az emberek meg annyira képesek fejlődni.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Nyíregyházától egészen Tarcalig el lehet jutni két keréken. A tavalyi évben mind belterületi, mind pedig külterületi kerékpárút megépítése valósult meg Tarcalon, amely nem csak a bicikliseket segíti, de biztonságos gyalogosok számára is, valamint egy részét dűlőútként is használhatják, mondta el Butta László polgármester.
A településünk közigazgatási határain belül egy 710 folyométer hosszú, 3,5 méter széles aszfaltozott kerékpárút került kialakításra, és ezen kívül még 3410 folyóméter hosszan, 3 méter széles, 1 méter széles patkával mezőgazdasági útként is funkcionáló kerékpárút kerül kialakítása. Ezt azért mondtam el ilyen pontosan, hiszen, mint a kerékpárút általában a turisztikai fejlesztés, a turistáknak ugye a közlekedésére szolgál, ezen belül a települések közötti munkába járóknak a közlekedését könnyíti meg. Szerencsére, mivel már használjuk ezt az útszakaszt már egy pár hónapja, érdekesség volt számra először, hogy milyen sokan, akár helyi, akár tokai családok jönnek gyermekekkel, sőt, még olyan településekről is, hogy még nincs kialakítva kerékpárút, átjönnek, itt hagyják a kerékpárút elén a személykocsijukat, és a kisgyerekekkel kis belakják úgymond ezt a kerékpárutat. A mezőgazdaságukra útra pedig visszatérve, hogy nem csak a kerékpárosok használják ott a dűlők lankái között ezt az utat, hanem bizony, mivel ösztalagy van a településünk a nagyobb esőknél, ugye lehozza a hegyről az iszapot, és ezekre a területekre, akár a szántó területekre, akár a szőlőkbe, hiába lenne már maga a föld alkalmas arra, hogy meg lehessen művelni, vagy a betakarítást elvégezni, mivel nem lehet megközelíteni ezeket a területeket, mindig késéssel tudták elvégezni akár a növényvédelmi munkákat, akár a betakarítást, és ezáltal a mezőgazdasági út által ők is tudják használni ezt az utat, és jobban meg tudják védeni a szőlőterületeiket. Nyíregyháza és Tokai terjedő párhuzamos kerékpárúton 38-as mellett megdöbbentem, hogy milyen sokan használták eddig is azt az utat, tehát Nyíregyháza környékére mennyien jönnek Tokai hegyaljára, és szerencsére most már a vérkeringésben mi is bekerülünk Tarccal, hiszen azok a turisták, akik Tokaiig eljönnek, el fognak jönni a mézédes források földjére Tarcalra is. Nagyon jó ez a turistaút, hiszen azt is tudjuk, hogy a zéró tolerancia minden egyes közlekedési járműre vonatkozik, de a kerékpárokra nem. Úgyhogy ezáltal, hogy a kerékpáron át tudnak jönni a turisták, fel tudják keresni nem csak a turisztikai attrakcióinkat, hanem a borainkat is meg fogják tudni kóstolni. És amiről még nem beszéltünk, nem csak nekünk és a turistáknak, úgymond az aktív turistáknak jó ez a kerékpárút, hiszen nem szabad elfelejtkezünk arról, hogy Mária főútvonal itt megy keresztül a településünkön, és az arándok turistáknak is nagyon biztonságos lesz ez a kerékpárút a közlekedésükre.
Nyári szezonra készülnek a miskolci strandok. A selyemréti strand ideiglenesen két medencével üzemel, a többi medencénél pedig jelenleg is tisztítási és karbantartási munkálatokat végeznek. A város többi strandja pedig május végétől fogja várni a látogatókat. Az Elipszum fürdő nemrégiben 5 csillagos besorolást kapott, ami várhatóan tovább fogja növelni a fürdőzők számát. A részletekről Németh Juditot, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A fő feladat ilyenkor az úszómedence sátrának, az oldalfalainak az elbontása, ezt mindig egy külső vállalkozó végzi. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen érzékenyek ezek a panelek, minden esetben átnézik, hogy megfelelőek lesznek-e még a következő alkalomra, ennek megfelelően sorba teszik el, és tároljuk aztán egész nyáron, hogy ősszel majd ismételten fel lehessen építeni ezeket a falakat. Nem csak karbantartási feladatokat, hanem ilyen nagyon erős takarítási feladatokat is végzünk. Ilyenkor a medencéket vízkőtelenítik, nagyon sokan dolgoznak így a kollégáink közül ezen a feladaton, de egyébként arra készülünk, hogy tényleg a fürdő a legszebb képét mutassa. Ez azt jelenti, hogy füvet nyírunk, gaztalanítunk, ahogyan mondtam, ugye a takarítás az megy, mindenféle ilyen korábbról elmaradt feladatokat, javítási feladatokat elvégzünk. Arra készülünk, hogy a nyáron sokan lesznek a fürdőben. megnyitjuk a kapuinkat. Ekkor két medence lesz továbbra is nyitva, ez az úszómedence és a dögönymedence. Egyébként ezekben a medencékben, hogyha voltak, és minimálisan voltak azért burkolási hibák, ezeket kijavították a kollégák, tehát teljes pompájában fognak működni ezek a medencék. A továbbiakban a többi medence burkolatát vizsgáljuk felül, tehát tovább folynak a feladatok, de ez a fürdőzés élményét nem fogja zavarni. Ezt követően pedig gyereknapra, május utolsó hétvégéjére nyitjuk meg valamennyi medencénket. Nagyon fontos dolog történt a héten. Itt járt nálunk a Magyar Fürdőszövetség minősítő bizottsága, az Ellipsum élményfürdő 5 csillagos minősítést kapott, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, nagyon kevés élményfürdőnek van ilyen minősítése. Ez azt jelenti, hogy mostantól már a bejárat fölött 5 hatalmas csillag fog majd csillogni nekünk. Várjuk mindenféleképpen továbbra is a látogatóinkat, a vendégeinket, hiszen úgy gondolom olyan élményben lesz részük nálunk, amelyet egy 5 csillagos élményfürdőt tud nyújtani. Ami nagyon fontos, hogy az összes többi fürdő, tehát a barlangfürdő, illetve az Ellipsum élményfürdő strandfürdő része szintén gyereknapon nyit meg. Mindenféle programmal készülünk a gyerekeknek, ez már egy hagyomány nálunk. Úgy gondolom, hogy a gyerekek nagyon várják, meglepetés is lesz, gyerekfoglalkoztató is lesz, esetleg táncház is. Még folyamatban vannak ezek az egyeztetések, de nagyon színes programokkal készülünk a vendégeknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az olasz gyümölcsfák fagytűrő képessége más, ezért a magyar gazdák kénytelenek a külföldi növények felé fordulni, mivel az időjárás már nem kedvez az itthoni fáknak. A bolondos idő idén Gyöngyös környékén nem okozott fagykárt, viszont a hirtelen jött tavasz befolyásolta a gyümölcsfák virágzását. Székely Zoltán őstermelőt hallják.
Hány héttel vagyunk hamarabb az átlagosnál?
Hát 3, talán 4 héttel vagyunk korábban a megszokottól, a normálistól, ha normalitásról beszélhetünk az elmúlt években, mert sajnos az mostani időjárás már nem igazán normális.
Mondhatjuk azt, hogy ártott a gyümölcsösöknek?
Helyenként igen. Az országnak vannak olyan szegletei, ahol komoly fagykárt szenvedtek az ültetvények. Amikor itt nálunk -1,5 fokok voltak, akkor Szabolcsban napokon keresztül -4, -5 fokra ébredtek a gazdák, és hát sok ültetvényben okozott komoly kárt a fagy.
Mi a prognózis, mi az álláspont, hogy látja most a gyümölcsösök helyzetét az ön területén?
Az esőnek örülünk, ez vitathatatlan, mert bármilyen furcsa, azt kell mondjam, hogy az elmúlt napokban már megint aszályos volt az időjárás. Na, visszatérve a kérdésére, a ültetvényünkben ugye nagyon sok gyümölcsel foglalkozunk, a kajszi volt igazán veszélyben, hiszen március 1-én már virágzott a kajszi, és hát azért prognosztizálható volt, hogy komoly fagyok még ezt követően lesznek. Volt is egy fagyhullám, illetve 2 is, de nálunk mind a 2 -2 foknál megállt. És így a kajsziba kárt nem okozott. A virágok egy része persze megfázott, sok terméskezdemény lehullott, de azt kell mondjam, hogy ami most a fán van, ezt bőven aláírtam volna akármikor, hogy ilyen termés kilátásaink vannak. A többi gyümölcs pedig később virágzott ezután a fagyhullám után. Ott nem tapasztaltunk fagykárt egyáltalán, tehát a cseresznye, megy, ültetvény, az alma is gyakorlatilag fagymentes időszakban virágzott, és ott nincsen fagykár egyáltalán.
Beszéljünk már arról, ha már szóba hozta a medgyet, cseresznyét, hogy elég hirtelen kirobbant egy 30 fokos meleg. Ez a virágzást intenzíven útnak indította. Lehet, hogy a méheknek sem sok ideje volt ezt beporozni, hiszen rettenetes gyorsan elvirágzott a gyümölcsfa. Így van ez?
Igen, ez így van. A kajszi furcsa mód két hétig virágzott, az egészen különleges hosszú, hogy ilyen hosszú ideig rajta van a szilomlevél. A cseresznye meg a medgy az már a 25 fokokba kezdett el virágzani, és ott valóban úgy van, ahogy mondja, gyakorlatilag két-három nap alatt a virágzásnak vége lett, hiszen a mi esetünkben a virágzás nem azt jelenti, hogy szirom van a virágon, hanem a kérdés az, hogy meddig képes termékenyülni a bibe. Márpedig, ha nagy meleg van, akkor a bibén lévő pici kis cseppecske, a szekríciós cseppecske, az beszárad, és utána már a hímivarsejt nem tud behatolni a bibébe.
Tavaly minden eddiginél több gyerek táborozott Magyarországon a nyári szünidőben. Számuk meghaladta a 230 ezret. Idén is legalább ennyi résztvevőre számítanak a szervezők. A 2023-2024-es tanév utolsó tanítási napja június 21-e, péntek lesz. Így az idei nyári szünetben a táborok döntő többsége június 24-én hétfőn kezdődik. A vakáció 10 hetes lesz, azaz egy héttel rövidebb, mint a 2023-as esztendőben. Sok szülő örömmel fogadta a változást, mivel kevesebb időre kell felügyeletet biztosítaniuk gyermekeiknek a nyári szünet alatt. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is bőséges a kínálat, érdekes programokkal hirdettek meg nyári táborokat. Ennek köszönhetően Közép-Magyarországról is egyre többen érdeklődnek a vármegyei lehetőségek iránt. A részletekről Tóth Béla, a táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál vezetője adott tájékoztatást.
Február végén indult el az előfoglalási szezon, azaz azóta lehet jelentkezni már gyermektáborokra, csak a táborfigyelőn már több mint 700 tábortúrnus közül lehet választani, úgyhogy nagyon széles a kínálat. És az eddigi jelentkezések kapcsán azt azért látjuk, hogy a tavalyi év adataival összevetve azonos jelentkezési dinamikát látunk, ami azért nagyon fontos és nagyon jó hír, mert a tavalyi évben a rekordévet zártunk, több mint 230 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakáció folyamán, és hogyha minden jól alakul, és úgy alakul, ahogy eddig, akkor ezt a számot elérhetjük idén is, vagy netán meg is haladhatjuk. Abból a szempontból, hogy rövidebb lesz a nyári szünet, ugye eddig 11 hetes volt, most már csak 10 hetes, ez egy pici felbojdulást fog majd okozni május-június hónapban, ugyanis ugyanannyi gyermek szeretne táborozni, kevesebb időre kell őket elosszuk, úgy, hogy a tábor ágyak, a tábor helyszínek száma az nem növekszik. Azaz sokkal nagyobb lesz május-június hónapokban a tülekedés, ha úgy tetszik, a jó árértékarányú táborok turnusaiért, illetve a helyekért, ugyanis nehezen tudják a táborszervezők plusz turnusok kiírásával segíteni a szülőket, illetve a gyerekek táboroztatását, ugyanis azáltal, hogy például a pedagógusok bérrendezése megtörtént, ami egy nagyon örvendetes hír, ezáltal azon tanárok, akik a nyári szünetben másodállásként gyermektáborokban dolgoztak felügyelőként, csoportvezetőként vagy táborvezetőként, őnekik egy részük dönthet úgy, hogy miután most már rendezve van a bérük, inkább a nyári szünetben a másodállás helyett pihenni fognak, azaz a felügyelők számában is csökkenés várható, így még nehezebb dolga van a táborszervezőknek megoldani, hogy megfelelő mennyiségű gyermekhez megfelelő képzettségű és számú pedagógust is biztosítsanak. Azaz lesz egy szűk keresztmetszet, akár az idő rövidebbsége, illetve a felügyelők számának a csökkenése miatt. Azaz annyi az össztanácsom a kedves szülőknek, akik még nem foglalták le a gyermekük része a táborokat, hogy minél előbb foglalkozzunk ezzel a témával, hogy kikerüljük azt a fajta tüdekedést, hogy igazából abból választhatunk csak, ami marad. Mert a 10 hétre ugyanúgy meg kell oldani a felügyeletét a gyerekeknek, illetve azt az élményt, amit a táborok adnak. Nem mindegy, hogy mi választjuk ki, hogy melyik tábor legyen, vagy a maradékba kell nekünk választani. Ugye, hogyha a típus szerint nézzük őket, akkor ugye napközis és ott alvós táborok vannak. Ez ugye a napközis az, amikor reggel visszük a gyermeket és délután hozzuk. Ezek hétfőtől péntekig tartó, szóval hétköznapokon lévő turnusok. Ezt jellemzően a fiatalabb gyerekek részére szoktuk javasolni, illetve vannak az ott alvós táborok, amikor elvisszük a gyermeket, és jellemzően 5-7, esetleg 9-10 nap múlva megyünk érte. Ezt pedig nyilván az idősebb vagy rátermettebb fiatal gyerekek részére javasoljuk. A témák tekintetében nagyon népszerűek a kalandtáborok, a sporttáborok, az angol táborok, illetve a katonai táborok, és a klasszikusabb kézműves, lovas, zenei vagy művészeti táborok mellett idén nagyon sok érdekes, extrém vagy különleges tábor közül is választhatnak a szülők, illetve gyermekeik. Azt látjuk, hogy a Borsodabaúj Zemplén vármegyében nagyon sokféle programkínálat van, a kézműves tábortól kezdve a sporttáboron át, angoltábor, de kalandtábor is elérhető, és az a jó hír, hogy mind a napközis, mind pedig ott alvos táborok tekintetében ez a kínálat megvan. Nyilván a napközis táborok jellemzően inkább a városi területeken érhetőek el, az ott alvos táborok pedig jellemzően városon kívül vannak, illetve azt látjuk, és az a tavalyi évben így volt, és a jelenlegi foglalások alapján ez idénre is prognosztizálható, hogy nagyon sokan Budapestről, illetve Pest megyéből is mennek a vármegyébe oda táborozni, mert nagyon-nagyon szuper kínálatok vannak, úgyhogy ebből adódóan a borsodi szülőknek még inkább föl kell kötni azt a bizonyos gatyát, hogy gyorsan válasszanak tábort, hogyha a környéken szeretnének, mert ráadásul még közép-magyarországi régióból is jönnek oda önökhöz táborozni, úgyhogy célszerű minél előbb foglalkozni ezzel a témával.
Eddig a fólia sátras magyar szamócát kóstolhattuk, most azonban már megkezdődött a szabadföldi eprek szedése is. Az árak tekintetében nincs nagy változás tavalyhoz képest, körülbelül 3000 forintos kilogrammos áron kapható. Ez az idei első olyan magyar gyümölcs, amelyet a cukorbetegek is fogyaszthatnak. Pádár Attila nagyrédei termelőt hallják.
Április 8-án kezdtük a hidegfóliás eper árusítását. Jelenlegi időjárási viszontagságok miatt úgy gondolom, hogy május első hetére már a szabadföldi is megjelenhet a piacon. Egy jó 3 héttel, egy 20 nappal vagyunk korábban. Ugye a februári melegek elindították a növényeket. Kicsit megváltozott a növénynek a fenológiája, de azt mondom, hogy most minden korábban van. A termés átlagunk az átlagos, minőségben mindig azt próbáljuk elérni, ami a megszokott eddigi vevőink, amit igényt tartanak rá. Átlagos termésnek nézünk elébe idén. Tavaly évben egy kimagasló termés átlagot tudtunk termelni. Előző évek is azt az átlagos mennyiséget hozták. Hát ezeket a szélsőségeket nehezen viseli a növény is. Ugye 30 fok, múlt héten még 0 fok környéki hajnali időfokok voltak. Ezt nehezen viseli. Próbáljuk fűtetlen fóliában ugye zárni, egy átlag hőmérsékletet tartani benne. A szabadföldük meg a fagy ellen sajnos takarással védekeztünk. A szúró napfénynek mindig más ízvilága jön ki. Olaszország, Görögországból importál Magyarország. Mivel azért egy más klímával dolgoznak, mint mi, más az éghajlat, azt azért tudni kell, hogy ők akár 10-szeresével több területen lévő kilogrammot leszednek, mint mi. Nálunk nem változott a tavalyi árhoz képest, tehát ugyanúgy mozog, mint előző években. A ráfordítási költség az már egy teljesen más kérdés. Egy erős 25%-os bekerülési költségemelkedést könyvelhetünk el. Alapanyagköltségek, növényvédőszerek, tápanyag utánpótlószerektől, munkaerő, piaci ára növekedés. Én azt szeretném, hogy minden családhoz, minden fogyasztóhoz eljusson az általunk megtermelt eper. Van egy lélektani határa neki, amire már én is azt mondom, hogy sok az ára. Megpróbálok egy közös nevezőt kihozni abból, hogy mindenkihez eljusson.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.